Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 9. Zsoltárunkat keressük meg, és az első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Helyünket elfoglalva énekeljünk tovább, a 164. dicséretünket keressük meg, és mind a három verszakát énekeljük el együtt. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Isten igéjét most Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írott első leveléből olvasom, az első levél első fejezetéből. Pál, Szilvánusz és Timóteus, az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiak gyülekezetének, kegyelem néktek és békesség. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. Ti pedig a mi követőinké lettetek, és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az ígét. Példává is lettetek minden hívő számára, Macedóniában és Achájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniában és Achájában, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Urunk Istenünk, tegye áldottá igéjét az ő életünkben, mi pedig ne csak a hallgatói legyünk, hanem cselekvői is. Helyünket elfoglalva, fohászkodjunk most hozzá imádságban. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked azért, hogy megőriztél bennünket az elmúlt napokban, hogy itt lehetünk most, ezen a vasárnapon is a te házadban. Hálát adunk neked azért, hogy hallgathatjuk ígédet, hogy hozzánk is eljutott az evangélium. Köszönjük neked, hogy lehet szabad hirdetni az ígét, hogy van hol hirdetni. Köszönjük neked ezt az épületet is, ahol összegyűlhetünk. Köszönjük neked azt, hogy azzal a reménységgel lehetünk együtt, hogy itt vagy, és úgy szeretnénk, és bárcsak a szívünk összeforna ebben, hogy a középen legyél, ahogyan szoktuk énekelni az egyik dicséretben. Itt van Isten köztünk. Igen, köztünk, középen, hogy rátszegeződhessen minden tekintet, hogy veled találkozhassunk. Imádkozunk azért, hogy szent lelkedet áraszt ki közénk, hogy légy hozzánk is irgalmas, s hadd hallgathassuk, várhassuk szavadat mi is a szent lélek örömével. Így imádkozunk azért, hogy áld meg számunkra kegyelmedvel ezt az Isten tiszteletet, egyszülött fiad az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 368. dicséretünket keressük meg, és énekeljük az első két verszakát. Kérjük, jöv el Szentlélek Isten, tarts meg minket igédben. Fennállva hallgassuk meg Isten igéjét, amely az előbb olvasott ige szakaszból hangzik hozzánk, tehát Pál apostolnak a Tesszalonikai gyülekezethez írott első levele első fejezetéből a harmadik versből a következőképpen. Emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Az épületünk körüli kint az utcán végzett munkálatokat, amint láthattuk is idefelé jövet, befejezték, legalábbis úgy tűnik. És valószínűleg ehhez kapcsolódóan csütörtökön nem volt áram. Itt ezen a környéken előre meghirdették ezt, hogy reggeltől egészen délután 3-4-ig nem számíthatunk arra, hogy áram lesz. És aztán valóban így is volt, délután olyan 4 óra tájban kapcsolták vissza az áramot, de nem sokáig élvezhettük. És aztán ez még néhányszor így történt, hogy pár pillanatra visszajött az áram, aztán megint elment, használtuk volna a különböző eszközöket, készülékeket, amelyek árammal működnek, de hát ott volt bennünk a bizonytalanság, hogy egyáltalán mennyire lehet ezekre számítani ilyen körülmények között. 5:45 tájékán aztán lejöttem ide az utcára, és az egyik munkást megkérdeztem, hogy mégis mikor lesz áram, gondolva arra, hogy 6 órától nekünk bibliaóránk lesz, és azért most már 6 óra körül, különösen lent az alaksori gyülekezeti helyiségünkben, már bizony azért ahhoz legalábbis, hogy az énekeskönyvet, a Bibliát lássuk, sötét van. Azt mondta az, akit megszólítottam, hogy hamarosan lesz áram, és még annyit fűzött hozzá, hogy adódott egy kis gond. Reménykedve, hogy valóban a bibliaóra kezdetére már lesz áram, visszajöttem, és így is volt, csak aztán, amikor elkezdtük a bibliaórát, illetve még el sem kezdtük, tulajdonképpen csak beszélgettünk, közben megint elment az áram, sötétség borult ránk, gyertyákat kellett elővenni, meggyújtani, de aztán utána megint visszajött, és aztán már megmaradt az áram. Biztonság kedvéért azonban a gyertyákat is égve hagytuk, mivel nem tudtuk, hogy nem történik-e meg újra az, hogy áram nélkül maradunk. Azért mondtam mindezt el, mert amikor olvastam ezt az ige szakaszt, és különösképpen is ezt a kiemelt verset, Pál apostol arról ír, hogy emlegetjük a ti hitetek munkáját, akkor igazából ez a történet, ez valamiképpen segítséggé vált az ige értelmezésében, életünkre való alkalmazásában. Az egészségről szóló sorozat részeként, ugyanis ma is még ezen az Isten tiszteleten a hitről lesz szó, ezért is hangzott ez az ige, amelyben arra figyelhetünk fel, hogy nem csupán egyszerűen ezt a szót emlegeti itt Pál apostol, hogy hit, hanem hozzá kapcsolja ezt a másikat, hogy munka. Hitetek munkája. Vagy, ahogyan az új fordításunkból hallottuk, hitből eredő munkátokat emlegetjük. Pál apostol pedig ezzel a kifejezéssel igazából szinte kézzel foghatóvá teszi számunkra a hit fogalmát, ezt a fogalmat, amely talán még számunkra is sokszor olyan ködös, homályos, bizonytalan. És amikor a hitet így emlegeti, hogy hitetek munkája, akkor ezzel az apostol kifejezi azt, hogy a hit az nem csupán egy bizonyos gondolkozásmód vagy érzület, hanem az olyan funkció, amelynek hatása van. Olyan funkció, ami életre hoz, valamit munkál bennünk. És akkor ki is lehet mondani azt, hogy igazából az olyan hit, amelyik nincs hatással az egész életünkre, az nem hit, vagy az halott hit. Ez a hit, amiről itt van szó, Pál apostolnak ebben a levelében, nem csak a Jézus Krisztussal kapcsolatos történeti tényeknek az igaznak tartása, hanem ez személyes kapcsolat, vagy úgy is mondhatnám, hogy bizalmi viszonyulás az élő Istenhez. A láthatókon túl a láthatatlanokba kapcsolódik be ez a hit. Valami fajta feltétlen bizalommal és reménységgel. A hit tehát olyan személyes kapcsolat, amelyen keresztül, amelynek révén Isten az ő teremtő igéjének az erejét működteti bennünk. És ezeket az utóbbi szavakat hadd húzzam alá, az ő teremtő igéjének erejét működteti bennünk. Vagyis hinni azt jelenti, alkalmat adni az Istennek, hogy hatással lehessen az életemre. Hinni azt jelenti, hogy rábízom magam az Istenre, hogy ugyanaz az isteni energia, amelyik elvégezte a világ teremtését, vagy amely Jézus Krisztust feltámasztotta, munkálkodjon rajtam, bennem. Az Új Szövetség arról beszél, hogy ez a munka leginkább abban nyilvánul meg, hogy mi magához, Jézus Krisztushoz válhatunk hasonlóvá. Hogy a gondolkodásmódunkat, az egész életünket, a külső-belső életünket megváltoztatja. Ahol ez az átalakulás, a hitnek ez a munkája nem történik meg. Ahol felismert bűnöket tovább őrizget valaki, ahelyett, hogy megutálná és megbánná azokat. Ott alapvető baj van a hittel. Ott megszakadt a kapcsolat Istennel. Ezen a mai istentiszteleten olyan jó lenne, hogyha szent lelke segítségével készek lennénk úgy megvizsgálni az életünket, hogy tapasztalható-e vajon, hogy hitünk révén az Isten természet átalakító ereje munkálkodik bennünk. És leginkább ezt úgy lehet megvizsgálni, hogyha egy kicsit végig gondoljuk az életünket. Gondolunk arra az időszakra, amikor Istent még nem ismertük. Amikor még nem jártunk templomba, nem hallottuk az ő igéjét, nem olvastuk az ő igéjét, nem imádkoztunk. Milyenek voltunk akkor? Mi volt ránk jellemző akkor? S vajon történtek-e változások? Milyen változások történtek azóta? Szokásaink, szenvedélyeink, érzületünk, érzékenységünk ugyanolyanok-e, mint voltak régebben, vagy valóban történt változás? Itt a külső munkákkal kapcsolatban, amelyet emlegettem az igehirdetés elején, azt nem tudom, hogy végül is hogyan hárították el azt a kis gondot, ahogyan ez a bizonyos ember megnevezte, hogy mit tettek ennek érdekében. Azt viszont tudom, mert Isten igéje itt van előttünk, és ebből meríthetjük, hogy Isten ad nekünk támpontokat, amelyek segítségül lehetnek abban, hogy ezeket az alapvető bajokat megszüntethessük a mi hit életünkben. Hogy ez így történjen, ahhoz a legelső, amit a szívünkbe fogadhatunk, amit megérthetünk, és amit Isten igéje hangsúlyoz számunkra, az az, hogy ő az igéjével végzi el életünkben az ő újjáteremtő munkáját. A Bibliából tudjuk azt, hogy a mi megromlott természetünket nem lehet megjavítani. Isten nem foltozgat, festeget, javítgat, hanem teremt. Amit az ellene való lázadás végérvényesen tönkretett, azt ő újjáteremti. És ahogyan a teremtés munkáját az ő szavával végezte el, ugyanúgy az újjáteremtés is a beszéde által történik. Mindenekelőtt tehát komolyan kell nekünk vennünk azt, hogy egészen tönkretette a bűn az Istennel való kapcsolatunkat. Működésképtelenné vált a hitünk. Nem tudunk helyesen ítélni. Elveszítettük az antennánkat, a lelki érzékenységünket, ezért nem értjük Istent. Van bennünk valami velünk született bizalmatlanság, ellenállás Istennel szemben, és ezért nem értünk egyet vele. Miközben ő a javunkat akarja, mi pusztítjuk önmagunkat. Ő gazdag ajándékot kínál, és mi pedig koldusként tengődünk. Ő hív magához, és valljuk be, hányszor van, hogy mi nem mozdulunk. Ebből a halál állapotból csak az ő igéjével tud kimozdítani bennünket. Azzal azonban ki tud. Erről az ellenállásról olvashatunk Hóseás próféta könyvében is, a 11. fejezetben, ahol ezt mondja Isten az ő népének. Népem megrugzottan elfordult tőlem. Hívják őt a felségeshez, de senki sem mozdul, mert nem akarnak megtérni. Hogyan mozdít ki Isten ebből bennünket? Hogyan győzi le az ellenállást? Erről meg azt mondja maga Isten Ézsaiás prófétán keresztül, könyve 55. fejezetében, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok. Eléri célját, amiért küldtem. A tövis helyén ciprusnő, a bogáncs helyén mirtusznő. Az Úr dicsőségére lesz ez, örök jelül, amely nem pusztul el. A Biblia elején a bűnöset után azt olvassuk, hogy a föld tövist és bogáncsot kezdett teremni. Addig nem voltak gyomok, csak haszonnövények. De a bűnösettől kezdve vannak, és szinte kiírthatatlanok. És mi lesz az újjáteremtés egyik gyümölcse? A tövis helyén mirtusznő, a bogáncs helyén ciprusnő. Vagyis nagy restaurálás, helyreállítás történik, és Isten ezt az ő igéjével végzi el. Azzal formál bennünket. Ezért is olvastam fel a Tesszalonikai levélből ezt a fejezetet, mert a tesszalonikai keresztények igazából valahogy úgy voltak, hogy nem értették, mit csodálnak rajtuk a pogányok, akik közöttük éltek. Hát nem tettek ők semmi különöset. Csak komolyan vették azt, amit Pál apostol Jézus Krisztusról mondott nekik. És azt szerint igyekeztek élni. És Pál ebben a levélben elmondja azt, hogy hogyan következhetett be ez a változás. Hallottuk, ti az Úr követőivé lettetek, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok az igét, és így példává lettetek minden hívő számára. És aztán részletesen leírja ebben a fejezetben, hogy miben lettek példává, hogy hogyan világít a hitük, hogy hogyan él bennük a reménység a sok csüggesztő körülmény ellenére is, és hogy a szeretetük az messzire sugárzik másokra is. Az ő életük valóban Jézus Krisztus életéhez hasonlóvá kezdett válni. És ez nem is annyira ők vették észre, hanem a környezetük figyelt fel erre. És hogyan kezdődött ez el? A következő fejezetben, tehát a második részben írja nekik a következőket az apostol, hogy ez úgy kezdődött, hogy ott volt Pál apostol, hirdette az igét közöttük, és ti befogadtátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem úgy fogadtátok azt, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, amint hogy valóban az, és ennek az ereje munkálkodik bennetek, akik hisztek. Ez Isten csodálatos átalakító munkája. Valaki hallgatja a róla szóló információkat, miközben hallgatja, Isten hitet ébreszt a szívében, és ez is már Isten teremtő munkája. Ezzel a hittel komolyan veszi, amit hallott, és hozzáigazítja az életét. Ennyit tesz az ember. És az egész többi Istennek a műve. Az, hogy átalakul az élete. Átalakul igazából bennünk az ige is, mint ahogyan átalakítja az életünket is. Valahogyan úgy talán, mint ahogyan a testi táplálékkal is van ez, hogy elfogyasztjuk, és aztán átalakul bennünk. Lesz belőle például fizikai erő. Ugyanígy van a lelki táplálékkal is. Aki komolyan veszi az Isten igéjét, befogadja, abból lesz szeretet, öröm, türelem, békesség, áldozatkészség, megbocsátás. Mert Isten igéje valóban munkálkodik. És én, mi emberek, csak hallgatjuk, komolyan vesszük, az ige pedig munkálkodik bennünk. Erőt fejt ki, és átalakít bennünket. Ezért is annyira fontos kérdés az, hogy hogyan hallgatjuk az Isten igéjét. Hogyan olvassuk azt. Vegyük komolyan, amit Isten komolyan mond. Hiszen ő nem viccel, nem tréfálkozik, nem csupán időtöltésre hív bennünket, hanem létfontosságú igazságokat jelent ki nekünk, és azt ugyanolyan komolyan kellene bennünk, amilyen komolyan ő mondja. Más szóval engedelmeskedni annak, amit hallottunk. Jézus gyakran használja ezt a megjelölést. Cselekedjétek azt, amit már tudtok. A lámosás történetének végén is, amikor egy hosszabb tanítást ad a tanítványoknak, azt így fejezi be, ha tudjátok ezeket, akkor lesztek boldogok, ha cselekszitek ezeket. Valljuk be, hogy mindannyiunkat kísért ez. Én már tudom. Elkezdi a lelkipásztor, az igehirdető az igét, és akkor magunkban bólintunk rá. Igen. Ezt én már ismerem. Ezt én már hallottam. Még talán egyet is értek vele. És aztán lehet, hogy még meg is dicsérjük magunkat, hogy milyen derék emberek vagyunk. No de, mi valósult meg belőle az életünkben? Hogyha valóban egyet értek vele, akkor kezdjem el már most mindjárt cselekedni is. Akkor lesztek boldogok, ha cselekszitek azokat. Jakab apostol írja a levelében azt, hogy veszélyes öncsalás, ha valaki csak hallgatja az igét. És még talán erénynek is tekinti ezt. De ezzel befejeződött számára a dolog. Becsapja önmagát. És egy egyszerű hasonlatot használ Jakab apostol. Azt mondja, hogy az ilyen ember ahhoz hasonló, aki belenéz a tükörbe, észreveszi, hogy maszatos, de megy tovább, és ott marad az a folt az arcán vagy a ruháján. Belenéz az ember az ige tükrébe, meglátja a fogyatkozásait, ugyanakkor a lehetőségeit is. Meglátja a bűneit, és nem tesz semmit velük, vagy a feladatait, és nem lát hozzájuk. Az engedelmesség közben érti meg pedig az ember igazán és egyre jobban Isten gondolatait, igazságait. Jézus Krisztus a hegyi beszéd végén részletesen szól erről, amikor is három fejezeten keresztül is fontos igazságokat mond el, és ezzel fejezi be. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonlít az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonlít a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek a házba. Az összeomlott, és teljesen elpusztult. Tulajdonképpen azt mondja itt Jézus, hogyha hallottátok, és hogyha csak egy picit is elhiszitek, akkor próbáljátok ki. A gyakorlatban fogtok meggyőződni arról, hogy Isten mennyire igazat mond, hogy milyen fontos az, amit ő mond nekünk, és hogy milyen nagy ajándék egyáltalán az, hogy szóba áll velünk emberekkel. Próbáljátok ki azonnal. Nem úgy van-e, hogy amikor például egy műszaki beállítottságú ember vesz valamilyen kis ilyen típusú akár szerszámot vagy eszközt, akkor azt azonnal ki akarja próbálni. Akkor azzal valószínűleg úgy van, nem mondja, hogy majd két hónap múlva, vagy fél év múlva, majd ha szabadságon leszek, akkor kipróbálom, mert izgatja, mert fontos neki, mert érdekli, hogy hogyan működik, hogyan használhatja. De mondhatnék hozzánk nők az asszonyokhoz közel álló példát is. Bár lehet, hogy nem mindenki van így vele, de szerintem sokan vannak úgy, hogyha vehetnek egy új ruhát vagy új cipőt, akkor azt szeretik azonnal fölpróbálni, vagy még olyanok is vannak, akik nem is tudnak annak se ellenállni, hogy már otthon is használja, abban legyen, megnézi magát a tükörbe, hogy áll, hogy nézek ki benne. De akkor hogy is van az, hogy az Isten igéjét hányszor nem vesztük igazán komolyan? Hadd mondja csak. Én hallgatom, mert derékember vagyok, és aztán ezzel vég. Olyan jó lenne, hogyha minden Isten tiszteletre, gyülekezeti alkalomra például úgy indulnánk el otthonról, hogy Uram, én most úgy megyek el a te házadba hallgatni az igét, hogy kész vagyok azonnal változtatni azon, amire rámutatsz. És olyan jó lenne, hogyha úgy tudnánk elmenni innen az Isten tiszteletről, hogy azon gondolkozunk. Mostantól kezdve mit kellene másképp tennem? Mi az, amit az Isten világossá tett számomra? Valamit eddig nem gyakoroltam, akkor azt most elkezdem. Nem holnap, meg holnap után, meg majd jövőre, hanem most rögtön. Vagy valamiről azt mondta, hogy nem jó, az nem az ő akarata szerint való, akkor azt pedig elhagyom, most rögtön. A hívő élet állandó pályakiigazítás. Sok minden le akar téríteni minket erről a pályáról. Ezt talán nem kell bizonygatnom. Arról a pályáról, ahol az Isten nem csak látni szeretne bennünket, hanem megáldani úgy, hogy mások számára áldás legyen az életünk. De az ő igéje éppen abban segít nekünk, hogy észrevegyük, amikor talán már letérnünk erről az útról, és vissza tudjunk lépni, és ehhez megkapjuk a szükséges erőt is. Olyan jó, hogy a magvető példázatát Jézus Krisztus úgy fejezi be, hogy azok után a földek, talajok után, amelyekben igazából nem tud életre támadni az elhintett mag, beszél egy olyan földről is, amelyben igen, és ahol kihajtva megmaradhat az a növény, és gyümölcsöket teremhet, és ezzel elmondja, hogy lehet olyan a mi szívünk, amelyben tényleg megfogalhat az ige, és az élet gyümölcstermővé válhat. Bárcsak tudnánk így hallgatni az Isten igéjét, bárcsak így készülnénk minden vele való találkozásra, akár otthoni csendességben, akár itt a gyülekezetben. Bárcsak komolyan tudnánk venni azt, hogy ha az ige az hathat az életünkre, akkor elkezdi azt teremni bennünk a lélek gyümölcsét. Azt a gyümölcsöt, ami nem ránk jellemző, hanem ami Jézusra jellemző. És aminek aztán híre mehet, mint ahogyan a tesszalonikaiak hitének, szeretetének, reménységének híre ment. Mert ez hiányzik legjobban a világból. Az, aki maga Jézus, mindaz, ami Jézusban, az ő lényében van, és ami a miénk is, ha valóban a követői vagyunk, lehet és bennünk is működhet. És bárcsak így tudnánk rámutatni ebben a világban, és áldásává válni ennek a világnak. Isten áldjon meg bennünket mindebben. Amen. 445. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük. 445. énekünk első verszakával válaszoljunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. A teremtett világért. Áldunk és magasztalunk azért, hogy bár mi már annyi mindent tönkretettünk benne, mégis még mindig felfedezhetjük hatalmadat, bölcsességedet, szemlélve mindazt, ami ebben a világban van, annak rendjét, törvényszerűségeit. Áldunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy igédből azt is megtudhatjuk, hogy Te kész vagy újjáteremteni ezt a világot. Olyan csodálatos az, hogy Te mindazt, amit mi elrontottunk, kész vagy újjátenni. Köszönjük, hogy olyan Isten vagy, aki nem javítgatni, toldozni, foldozni, festegetni akarsz csupán, sőt, igazából nem ezt, hanem teremteni. Köszönjük, hogy megérthettük, vagy talán újra megérthettük, hogy a mi életünket is újjáteremteni akarod. Nem csupán úgy közeledsz hozzánk, mint ahogy mi talán nem egyszer megelégednénk azzal, hogy valami más köntöst húzni magunkra, egy szebb köntöst, csak kívülre akarunk mutatni valami szebbet, jobbat. Te azt mondod, hogy ez nem megoldás, ez ámítás, ez csalás. De köszönjük, hogy nem csak megítéled a mi ilyen jellegű gondolatainkat, törekvéseinket, hanem a lehetőséget is megadtad a megújulásra. Áldunk és magasztalunk Jézus Krisztusért, aki által mi újjászülethetünk. Köszönjük, hogy egészen új kezdődhet el az életünkben, és egészen új kezdődhet el rajtunk keresztül is, körülöttünk, környezetünkben. Köszönjük, hogy most rámutattál arra, hogy a Te igéd milyen munkát tud elvégezni az életünkben, ahogyan megérthettük, hogy igéd által akarod ezt az újjáteremtő munkádat végezni. Bocsásd meg, hogyha mi talán eddig nem így gondolkoztunk az igéről, talán nem hittük el azt, hogy az ige élő és ható. Talán nem engedtük, hogy igazán hatással lehessen az életünkre. Könyörülj meg rajtunk, hogy tudjunk alázattal közeledni hozzád, és úgy állni meg előtted, vagy inkább leborulni előtted, hogy Te teljesen kézbe vehesd az életünket. És köszönjük a bátorítást, hogy így rajtunk keresztül is, általunk is elindulhat valami jó a környezetünkben, a világban. Bocsásd meg a kis hitűségünket, bocsásd meg, hogy sokszor azt gondoljuk, a hitéletre nézve is, hogy egy fecske nem csinál nyarat. Azt gondoljuk, hogy mi kevesek vagyunk ahhoz, hogy valami jó, pozitív változás induljon el a környezetünkben. Urunk, úgy kérünk, erősítsd hitünket, hogy merjük mi vállalni azt, hogyha talán egyedül vagyunk is ebben a munkahelyünkön, vagy a kis szűk életterünkben, akkor is tudjunk kitartani, tudjunk úgy figyelni rád, és komolyan venni igédet, hogy a mi életünk megváltozhasson, és arra felfigyelhessenek, annak híre mehessen. Hogy így tudjuk magunkra felhívni a figyelmet, hitünk munkájával, szeretetünk fáradozásával, reménységünk álhatatosságával. Köszönjük, hogy ez lehetséges. Áld meg, kérünk, egész gyülekezetünket ebben. És most imádkozunk mindazokért is, akik most nincsenek itt, közöttük a betegjeinkért, akik talán otthon vannak beteg ágyhoz kötve, de azokért is, akik kórházban vannak, vagy kórházba készülnek. Kérünk, hogy békességedet ad nekik is, fogd erősen a kezüket, hogy veled indulhassanak el a kórházba is, hogy megtapasztalhassák a hatalmadat, szeretetedet ott a beteg ágyon is. Köszönjük, hogy te olyan Úr vagy, aki mindenből, még abból is, ami számunkra talán fájdalom, szenvedés, tudsz jót kihozni. Erősítsd, kérünk, a bizalmunkat irántad, hogy így tekinthessünk mi a nehézségeinkre, a szenvedéseinkre is. Hozzád imádkozunk most, Urunk, azokért is, akiknek az elmúlt napokban, hetekben kellett elbúcsúzniuk szerettüktől. Olyan jó tudni azt, Úr Jézus Krisztus, hogy te együtt érzel a szenvedővel, a megszomorodott szívűvel, hiszen te könnyekre fakadtál egykor ott Betániában, amikor arról volt szó, hogy Lázár már több napja halott, és a testvérei ott sírtak. Köszönjük, hogy te nem csak együtt érzel velünk, hanem kész vagy megerősíteni, megvigasztalni bennünket. Add békességedet így a gyászoló család tagjainak. Kérünk, maradj velünk a napunk folytatásában is, áld meg, szenteld meg azt kegyelmedből, és légy velünk hétköznapjainkban, munkába indulva is, hogy a te erőddel indulhassunk el, és végezhessük mindazt, amit kell. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, hallgasd meg azt is, amelyben gondolunk a mostanában, különösen nehéz helyzetben lévőkre, tragédiát átélőkre. Urunk, bárcsak ők is tudnának rád tekinteni, és ne szidnának téged, hanem látnák meg, hogy te ott vagy a bajban is, a benned bízók mellett. Számíthatnak rád. Kérünk, áld meg őket is, és nekünk pedig nyisd meg a szívünket, kezünket a bajban lévők felé. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, akaratod szerint. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Figyeljünk még gyülekezeti életünk híreire, a hirdetésekre is. Mindenek előtt el kell mondanom azt, hogy én a jövő héten nem leszek itt Budaörsön. Nekünk az Észak-Pesti Egyházmegye lelkipásztorainak tanulmányi hét lesz Mátraházán, tehát holnaptól egészen péntek délutánig Mátraházán leszek. Mindenek ellenére a következő alkalmaink meg lesznek tartva, méghozzá a csütörtöki bibliaóra, tehát 6 órai kezdettel lesz ugyanígy bibliaóra itt a gyülekezeti helyiségünkben. Szerdán az kis alakuló énekkar tagjai is természetesen összejöhetnek itt lent a gyülekezeti teremben. Egyedül a nyugdíjas délelőtt az, ami most ezen a héten elmarad. Vasárnap is a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, az istentisztelettel egy időben pedig gyermek alkalmak vannak lent a gyülekezeti helyiségben 2 csoportban. Istentisztelet előtt 3:40-kor, ahogyan az most is volt, egy hét múlva is lehetőség lesz arra, hogy egy újabb énekkel megismerkedjünk. Hirdetem azt is, hogy egy hét múlva vasárnap este 7 órai kezdettel koncert lesz itt a templomunkban, a Hajna együttes fog játszani rokon népek zenéiből. Örömmel jelentem azt is, hogy tegnap itt a templomunkban házasságukra Isten áldását kérték Benyha Katalin és Szalka Tamás. Isten őrizze meg őket, és vezesse közelebb magához őket, hogy tényleg vele együtt, méghozzá úgy, hogy ő legyen a középpontban, élhessék a közös életüket. Mondtam azt, hogy szerdán az alakuló énekkar tagjait várjuk ide, hadd biztassam a testvéreket arra, azokat, akik az elmúlt szerdán nem voltak itt, még be lehet kapcsolódni, tehát várjuk az énekelni szerető testvéreket. Ez az alkalom, tehát szerdán este 6 órakor kezdődik. Hirdetem azt is, hogy ma délután körzeti presbiteri találkozó lesz az Élt Parkvárosi Református Gyülekezet épületében. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy Élt Csurkói utca 4-es szám. 3:30-kor kezdődik, és körülbelül 6 óráig tart szeretett vendégséggel együtt. Az ős magyar vallásról tart előadást dr. Sándor Balázs, ceglédi lelkipásztor. Ma divatos elgondolások Jézus származásáról, tehát ilyen és ehhez hasonló kérdésekről kapunk eligazítást református lelkipásztortól. Örömmel jelentem azt is, hogy a gyülekezetünk egyik tagja Istenre tekintve elvállalta azt a, mondjuk ki, hogy igencsak sok fáradtsággal járó feladatot, amelyet az épület gondnoki tiszt jelent. Halasi József testvérünk az, aki Isten előtt hordozva mindezt meglátta, hogy ezt a feladatot, ezt a szolgálatot, ezt az Úristen neki szánta, vagy tőle várja, és rátekintve vállalta. Ez azt jelenti, hogy ami itt a templomban, illetve a gyülekezeti helyiségekben adódik különböző javítási, tehát műszaki jellegű hibák, akkor ezekkel Halasi József testvérünkhöz fordulhatunk, és az ő vezetésével reménykedünk abban, hogy ezek a hibák, ezek aztán eljutnak oda, hogy megoldódhatnak. Azt kérem gyülekezetünk minden tagjától, hogy álljunk mellé ebben a szolgálatban, mint ahogy minden munkatárs mellé jó lenne, hogyha oda tudnánk állni, még jobban, mint ahogy eddig tettük. Elsősorban imádságainkkal támogassunk minden szolgálatot, másodszorban pedig most konkrétan az épületgondnoki feladatokra gondolva, lehet úgy is támogatni, hogyha valaki ezermester, mondjuk ügyes, tehát bármilyen szerelési munkát el tud végezni, akkor kérjük, hogy ezt jelezze Halasi József testvérünknek, hogy ha számíthatunk valóban ezen testvérek segítségére, akkor tudjuk bevonni őket is. Tehát, hogy azért ne az egész Halasi József testvérünkre terhelődjön, hiszen ő vállalta azt, hogy az egészet kézben tartja és vezeti, de legyünk valóban ott mellette ebben a szolgálatban. Én azt kérem, hogy egy pillanatra gyere ide előre, hogy aki esetleg még nem tudja, hogy ki a Halasi József közöttünk, akkor most megismerhesse. Köszönjük szépen, és Isten áldjon meg, és adjon sok-sok bölcsességet, meg erőt, kitartást ehhez a nem könnyű feladathoz. És örömmel jelentem azt is, hogy nem kell egyedül mennem a temetési szolgálatok végzésére sem ezen túl, mert egy másik presbiter testvérünk, Rindt Ferenc testvérünk pedig miután nyugdíjba ment, és most már megteheti, vállalta azt, hogy jön velem és az éneklésben támogat. Nagyon szépen köszönöm az ő szolgálatát is, és gondoljunk rá is imádságainkban is. Az adakozás lehetőségét is hirdetem még, azzal együtt, hogy a református egyházunk, illetve egyházkerületünk vezetőségétől érkezett felhívás, arra nézve, hogy a mai persely pénzünkkel a Vörös Iszap károsultjait támogassuk. Tehát amikor betesszük az adományainkat a persejbe, akkor így tegyük be. És Isten áldja meg a jókedvű adakozókat. Az elmúlt héten Rabatal mellett is meg kellett állnunk. Gombkötő Jánosné Török Annától kellett elbúcsúznunk, aki 1936. augusztus 6-án Hajdúböszörményben született, és ez esztendő szeptember 13-án Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. Tőle kívánjuk ezt a megnyugvást a gyászoló család tagjainak. Isten áldja és vigasztalja meg őket. Most pedig a 229. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a három verszakával, a harmadikat majd fennállva. Kérjük, hű pásztorunk, vezest a te árva nyájadat, e földi útvesztőben te mutass jó utat. Mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.